Magyarországnak növekedési fordulatra van szüksége, Matolcsy György szerint a terv már készül. A választási évben sem lesz költekezés, a román kormány 2012-re is szigorú költségvetést ígér. Megint részegsofőr okozott halálos balesetet, az elgázolt biciklisnek nem volt esélye a túlélésre. Papíron tiszta, 18 Magyarországon leasingelt luxusautót adtak el hamis román okmányokkal. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Magyarországnak növekedési fordulatra van szüksége, ezt mondta Matolcsy György a Vekerle Sándor üzleti főiskola konferenciáján. A szakminiszter bejelentette, hogy készül Magyarország új növekedési terve, amihez nem csak a vállalkozásoknak, hanem az államnak is szüksége van pénzre. Ezt a piacokról szerzik be, de szükség lehet egy pénzügyi mentőhálóra is, ezért tárgyalnak az IMF-fel.
Az elmúlt 18 hónapban a magyar bankszektorból nagyjából 2000 milliárd forintnyi likviditás hitelt vontak ki az anyabankok.
Emiatt nehezen jutnak hitelhez a vállalkozások. Ha nincs hitel, nincs beruházás, és nincs gazdasági növekedés sem. A kormány azért úgy tervezi, hogy jövőre a bankokkal együttműködve egy olyan rendszer dolgoz ki, amellyel akár a mostaninál kedvező feltételekkel juthatnak hitelekhez a vállalkozások. Emellett kamattámogatást és állami garanciát is kaphatnak majd a hitelek visszafizetésére. A beruházások ösztönzésére, ezzel együtt új munkahelyek létrehozására úgynevezett szabad vállalkozói zónákat is kialakítanak. Az itt működő cégek várhatóan kevesebb társasági adót és kevesebb járulékot fizetnek majd. Ezek az elképzelések részei annak a növekedési tervnek, amelyet november végén tárgyal meg a kormány, és amely jövőre életbe is léphet.
Pénz kell a növekedéshez.
Matolcsy György szerint az államnak is kell a pénz. A kormány továbbra is azt tervezi, hogy a piacokról szerzi be a szükséges forrásokat, és így fizeti az államadóságot. Ezzel pedig biztosítja a gazdasági növekedést. Az euróövezet válsága miatt a miniszter szerint nem árt, ha van egy pénzügyi biztonsági háló is. Ezért is tárgyalnak például a Nemzetközi Valuta Alappal.
Valamikor jövő év elején, első hónapjaiban megkötünk egy új megállapodást, amely már nem egy kiszolgáltatott helyzetben lévő lehívott hitel, mint volt az első, a 2008-as, akkor lehívták a 20 milliárd eurót, ugye? Hanem egy olyan hitelkeret, amit nem kell lehívni. Csak ott lebeg, mint egy biztonsági tartalék.
A Híradó által megkérdezett szakértő szerint Magyarország számára létfontosságú, hogy beinduljon a gazdaság motorja.
Jelenleg egy hitelezési válságban vagyunk, egy adósságválságnak a kellős közepén, és a gazdasági növekedés teszi lehetővé azt, hogy meg tudjuk tenni azt, ami ebben a helyzetben a legfontosabb, csökkentsük az ország adósságát.
A kormány jövőre 1,5%-os gazdasági növekedéssel számol.
Románia a választási évben sem engedheti meg magának a túlköltekezést, mondta Emil Boc miniszterelnök. Kormánya bevallottan óvatos költségvetés tervezetet dolgozott ki 2012-re. Romániában jövőre is marad a létszámstopp a közszférában, a közalkalmazotti béreket és a második éve befagyasztott nyugdíjakat pedig legfeljebb az év második felében emelik.
Romániában azért késett eddig a költségvetés tervezet, mert a kormány előbb a Nemzetközi Valuta Alappal akarta egyeztetni. Bukarest fékezni eladósodását, amely megugrott az utóbbi másfél évben, igaz így sem éri el a GDP 40%-át. A román kormány a költségvetési hiányt jövőre 2% alá akarja szorítani. Így azonban bér- és nyugdíjemelésre csak akkor jut pénz, ha a tervezetnek megfelelően legalább 2%-os lesz a gazdasági növekedés.
A választási évek költségvetése mindig egy kicsit a valóságtól elrugaszkodott, hiszen egyrészt meg kell felelni az adott politikai erőnek a választási elvárásoknak is, és ugyanakkor nemzetközi vállalásoknak is. Ez egy gyakran összeegyeztethetetlen kérdés.
Romániában jövőre is marad a 16%-os egységes adókulcs és a 24%-os áfa. A kormány a jövedéki adók emelésével és jobb adóbehajtással próbálja kiegyensúlyozni a költségvetést, és több mint 5%-kal kevesebb adóbevételt osz vissza az önkormányzatoknak, miközben a kiadások egy részét rájuk hárítja.
Visszaosztanak feladatokat. Legyen az a rendőrség, legyen az az egészségügy, legyen az a tanügy, ami keretén belül olyan összegek jelennek meg a helyi költségvetés kiadási oldalán, amelyek eddig nem voltak, szociális támogatások, egyebek.
Románia 50 milliárd eurós költségvetésének csaknem egy ötödét akarja jövőre állami beruházásokra, főleg útépítésre fordítani.
Székelyföld nem felosztható, a jövőben csak autonóm közigazgatási régióként képzelhető el, mondta a ma ülésező Székely Nemzeti Tanács elnöke. Izsák Balázs azt mondta, ennek érdekében a polgári engedetlenség eszközeitől sem riadnak vissza.
Itt vannak, azok az egyetlen közös cél tűzni össze, a Székely haza megteremtése.
A polgári engedetlenség különböző formáihoz fordul a Székely Nemzeti Tanács, ha a román kormány nem tesz le az ország regionális felosztásának Székelyföld integritását sértő tervéről. Erről döntöttek mai ülésükön.
Tudatosítani kell a közösségben, hogy a polgári engedetlenség a végső békés eszköz arra, hogy Székelyföld integritását megvédjük, és hogyha ebben összefogunk, akkor sikeresek lehetünk.
A tanács felkérte a Hargita és Maros megyei tanácsot, hogy írjanak ki népszavazást egy Székelyföld nevű közigazgatási egység létrehozásáról. A választókat pedig arra kérik, jövőre a választásokon csak olyan jelölteket támogassanak, akik programjukba foglalták Székelyföld autonómiáját.
Az együttműködés fontosságát hangsúlyozta Schmidt Pál a Tudományvilágfórumának zárónapján. A köztársasági elnök szerint, bár az egyes tudományterületeken komoly verseny zajlik a világban, a gyorsabb információcserének és a rugalmasságnak köszönhetően nagyobb lett a nyitottság is.
A szegedi szuperlézer ékes példája annak, hogy a tudomány nem csupán a versenyről, de az összefogásról is szól, mondta Schmidt Pál a Tudományos Világfórum parlamenti zárónapján. A világ legnagyobb teljesítményére képes kísérleti célokat szolgáló lézerét uniós összefogással valósítják meg, de működtetni egy nemzetközi kutatócsoport fogja.
Nem csak egy fantasztikus berendezés készül, amely ezerszer nagyobb lesz a jelenleg ismert lézereknél, hanem egy nemzetközi kutatóközpont is. Ennek működtetésétől nagyon sok új tudást várunk.
Pálinkás József azt mondta, az akadémia kormányzati finanszírozással a jövő évtől programot indít a tehetségek megtartására és hazacsábítására.
Közel 1 millió eurót tudunk biztosítani arra, hogy fiatalkorban, 30 és 45 között, nevezzük ezt fiatalnak, föl tudja építeni a saját kutatócsoportját.
A Tudományos Világfórum a tudomány globális helyzetét, szerepét, lehetőségeit és felelősségét vizsgálja évről évre. Ma egy zárónyilatkozatot is elfogadtak, amelyben kimondják, a világ arculatát ma sokkal jobban meghatározza a tudomány, mint korábban bármikor.
Népzenei és irodalmi műsorral, valamint filmvetítéssel köszöntötték a 80 éves András Falvi Bertalan néprajzkutatót, egykori művelődési és közoktatási minisztert. András Falvi a Hírcentrumnak azt mondta, még sok munka vár rá, 80 évesen sem érzi, hogy meg kellene pihennie.
A maga által gyűjtött népdalokkal és a szintén maga által gyűjtött néptánccal köszöntötték 80. születésnapján András Falvi Bertalant.
A néprajztudomány tulajdonképpen a különböző műveltségeknek a leírása. A műveltségnek ez a lényeges része, a magatartást formáló része nem könyvből száll belénk.
1984-ben a Pécsi Egyetemen, ahol a mai napig tanít, mondta ezt András Falvi. Most arról beszélt, hogy a 80 éve nem ok arra, hogy pihenjen, sok munkája van még.
Hát én néprajzzal foglalkoztam, és óriási kincseket fedeztem fel, és ezeket még nem mind tudtam továbbadni, hogy megismerje más is. Úgyhogy még van munkám, úgy érzem.
András Falvi az Antal kormányban a rendszerváltás utáni első kultusz- és oktatási miniszter volt. Réthei Miklós szerint a mostani kormányra vár, hogy teljessé tegyék András Falvi professzor munkáját.
Egy ország közjogi és gazdasági berendezkedését gyorsan meg lehet változtatni. A közgondolkodás azonban csak nagyon lassan alakul át. Ezzel óhatatlanul szembe kellett néznie a rendszerváltó művelődési és közoktatási miniszternek, és ilyen körülmények között hatványozottan nehezebb volt a feladata.
A Duna TV vezérigazgatója szerint András Falvi Bertalan néprajzkutatói munkája is példát mutat, hogy a közmédiumokat és azon belül a Duna televíziót miként kell megújítani.
Az összmagyarsághoz kell szólnunk, az összmagyarságról, bárhol is éljenek a világon, a magyar nyelv összeköt bennünket.
Andrásfalvi Bertalan tudományos publikációinak száma meghaladja a 300-at. Számos magyar és külföldi tudományos társaság és akadémia tagja. Számtalan díj és kitüntetés tulajdonosa.
Benyújtotta az új nemzetiségi törvényjavaslatot az országgyűlésnek a közigazgatási és igazságügyi minisztérium. Latorcai Csaba szerint a javaslat több jogot biztosít a nemzetiségeknek, és megnehezíti, hogy visszaéljenek a közösségek jogaival. A helyettes államtitkár elmondta, az indítvány szerint 2014-től csak azokon a településeken lehet nemzetiségi választást tartani, ahol a most záruló népszámláláson legalább 30-an az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. A sztálinizmus áldozataira és a málenki robotra elhurcolt magyar és német férfiakra emlékeztek a szolyvai siratófalnál Kárpátalján. Az 1990-ben létrehozott emlékparkban az egykori gyűjtőtábor helyén minden évben összegyűlnek a magyarok, hogy fejet hajtsanak a mártírok emléke előtt.
És nem tagadtuk meg a magyarságunkat.
Nagy András bácsi egyike azon keveseknek, akik még élnek az 1944 őszén elhurcoltak közül. A Kárpátaljára bevonuló szovjetek háromnapos munkaürügyén gyűjtötték össze a magyar férfiakat 18-tól 50 éves korig, aztán lágerekbe zárták őket, ahonnan sokan nem tértek haza.
A halottakat, mert sok ember volt, lehánták a pincébe, ott mint a dögöt, jobban mondva, mint a ölfát lehánták a pincébe, ott akkor, mikor már összejött egy autóval valahol, akkor kivitték valahova.
Az elhurcoltak nem voltak bűnözők vagy katonaszökevények, egyszerű vétlen polgárok, akik túlélték a háborút. Egyetlen bűnük az volt, hogy magyarnak születtek.
Több mint 700 ezer magyar ember tartózkodott a gulag több ezernyi lágerrendszerében, és ebből több mint 200 ezer civil embert vittek el a környező magyar részekről.
Pontosan hány kárpátaljai férfi halt mártír halált, ma sem tudjuk. A szolyvai emlékparkban felállított hatalmas márványtáblákra folyamatosan kerülnek fel neveik. Az egykori Magyarország más vidékéről deportáltak emlékére ma újabb 4 márványtáblát avattak fel.
Az egykori székely hadosztály történetét feldolgozó kötetet mutattak be Sepsiszentgyörgyön. A hadosztályt 1918. december 1-e után hozták létre a Kolozsváron tartózkodó tartalékos székelytisztek, az Erdélybe betörő román csapatok elleni védekezésül. Hónapokon keresztül szolgáltak hiányos fegyverzetben és felszerelésben. Az április 16-án 3 hadosztállyal megindult román offenzívával szemben összesen 12 ezer ember állt a védelmi vonalon. A katonai vereség elkerülhetetlen volt. A fegyverletétel után a tisztikar és a legénység nagy része internáló táborokba került. Elfogták Kadhafi szökésben lévő fiát. Szeif al-Iszlám Kadhafit, aki egykor apja tehetséges utódaként emlegettek, az ország déli részén vették őrizetbe. Úgy tudni, csak testőrei voltak vele. Szeif al-Iszlámot háborús és emberiesség elleni bűnök miatt körözte a Nemzetközi Büntetőbíróság. A 39 éves férfit úgy tudni Zintánba vitték. Most már a líbiai ideglenes vezetésen az átmeneti nemzeti tanácson múlik, hol állítják bíróság elé. Eredetileg munkáspárti politikusokat akart foglyulejteni, majd kivégezni a norvég álmokfutó. Anders Behring Breivik nyáron 77 embert mészárolt le Oszló belvárosában, majd a közeli Utoja szigetén. A merénylő a kihallgatáson állítólag azt mondta, hogy az általa árulónak tartott korábbi kormányfőt, a külügyminisztert és a munkáspárt ifjúsági szervezetének elnökét akarta kivégezni. Gyermek meghallgató szobát alakítottak ki az 5. kerületi rendőrkapitányságon. A barátságos szoba célja, hogy a szemtanúvá vagy bűncselekmény áldozatává vált gyermekek megnyíljanak, és könnyebben beszéljenek az őket ért traumáról.
Rácsos folyosó, rideg szoba bűnügyi jegyzőkönyvvel, normál esetben ilyen körülmények között hallgat ki egy rendőr.
Föltesz különböző kérdéseket. A kihallgatandó személynek, aki akár tanú, akár gyanúsított ebben a székben foglalt helyet.
Ez pedig már egy jóval barátságosabb szoba, kis autókkal és plüssmaci rendőrrel.
Igyekeztünk úgy berendezni, hogy a gyerekek számára ez egy otthonos környezetet teremtsen.
Például a kamerát is elrejtették, hogy ne ijedjen meg tőle a gyerek. Magyarországon minden másfél órában bűncselekmény áldozatává válik egy gyermek. Például prostitúcióra kényszerítik vagy bántalmazzák őket. ilyen sérülésekkel kerülnek gyermekek kórházba. Szerinte ez a tanárnő például egy megvert 9 éves tanítványáról mesélt a Kékfénynek.
Ilyen hurka alakú, több sávban lévő véraláfutás jelei mutatkoztak, amiből egyértelművé vált számomra, hogy valamilyen zsinór dolog volt.
Kiderült, a nevelőapja rendszeresen vassaló zsinórral verte. Nagyon sok bűncselekményre azonban nem derül fény.
Tudjuk, hogy nagyon sok olyan bűncselekmény van, amelynek gyermek a sértetje, azonban ő nem meri, nem tudja feljelenteni elkövetőit, vagy titokban tartja a bűncselekményt, és egész életében, egész felnőtt korában magával hordozza ezt a traumát.
Ezért is fontos egy barátságos meghallgatószoba, ahol rendőr jelenlétében ugyan, de pszichológussal beszélget a gyermekkorú áldozat. 2014-ig legalább minden megyeszékhely rendőrségen ki kell alakítani egy gyermekbarát meghallgatószobát.
130 km/h száguldott az a részeg sofőr, aki miatt 4-en haltak meg az ötös úton hétfőn. Ez derült ki az első szakértői vizsgálatokból. Ma feltehetően szintén részeg sofőr okozott halálos balesetet. Kalocsán ütött el egy biciklist, akinek esélye sem volt a túlélésre.
Kijövök az utcára, látom a szerencsétlen áldozatot a kapu előtt oldalán fekve, vérbe.
Egy 47 éves biciklis nőt ütöttek el reggel Kalocsa belvárosában. A BMW sofőrje valószínűleg túl gyorsan ment. Átért a másik sávba és elgázolta a szabályosan közlekedő biciklist, majd neki ment egy fának.
Egy telefonáló részeg embert észleltem a környéken. Azonnal szóltunk a rendőrségnek.
A rendőrök egy 32 éves férfit találtak a helyszínen, aki ittas volt. Most azt vizsgálják, hogy ő vezette a személyautót. Információim szerint a sofőr nem ő, hanem egy barátja volt, aki szintén ivott, és a baleset után elhagyta a helyszínt. Hétfőn részegen okozott halálos balesetet egy kiskunfélegyházi férfi. Előzni akart, amikor frontálisan összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval, amelyben egy család ült. A szülők és két kislányuk halt meg, 11 éves fiúk otthon várta őket.
Az okozó gépjármű vezetője körülbelül olyan 130 kilométeres sebességgel közlekedett.
Mostanra kiderült, jelentősen túllépte a megengedett sebességet. Az áldozatok autója betartotta a szabályokat. 90-nel mentek, és az utasok be voltak kötve. Azt már a hét elején lehetett tudni, hogy a vétkes sofőr ivott. Most az is kiderült, mennyit.
1,8 és 1,87 ezrelék alkoholkoncentráció közötti ittasság állapítható meg, ami hétköznapi nyelvre megfogalmazva, hogy érzékeltessem, körülbelül egy 15 üveg sör elfogyasztásának felel meg.
Úgy tudjuk, a balesetet okozó férfit már kétszer is ittas vezetésen kapták. Először elvették a jogosítványát, de a fellebbezés után a bíróság visszaadta neki, és pénzbírsággal megúszta. Másodszor is pénzbüntetést kapott, most előzetes letartóztatásban van, akár 10 év börtönre is ítélhetik.
Bukarestben kapták el annak az autótolvaj bandának a tagjait, akik Magyarországról vittek leasingelt autókat Romániába, ahol hamis papírokkal újra eladták azokat. A módszer annyira bevált, hogy 18 nagyértékű autót cserélt így gazdát. A rendőrség szerint itthon is voltak bűntársaik.
A román rendőrség felvételein egy szokványos autólopás látható. A parkoló autót feltörés után beindítják és elviszik. A most lefülelt banda ennél kifinomultabb módszert használt. Magyarországon leasingelt autókat vittek Romániába, ahol hamis papírokkal azonnal el is adták őket. A lopásokat be is jelentették, de késve, így mire a nyomozás elindult, az autót már új tulajdonos használta. A bűntársak megegyeznek egy bizonyos pénzösszegben, amiért az állítólagos károsult kivár a lopás bejelentésével. Ez nagyon megnehezíti a nyomozást, mondja a bukaresti rendőrség szóvivője. Így törtek rá a bukaresti szervezett bűnözés elleni ügyosztály kommandósai az autótolvajokra, akik nem csak a biztosítóknak, hanem az autók gyanútlan vásárlóinak is kárt okoztak. A romániai vásárló boldogan használja az autópiacról vásárolt autóját egészen a 2 évente kötelező műszaki vizsgálatig. Ilyenkor megvizsgálják az autó eredetiségét, végigfuttatják a lopott autók adatbázisán, és minden kiderül, mondja a felügyelő. Az ilyen autók csak nagyon ritkán jutnak vissza az eredeti tulajdonosukhoz. A rendőrség környékének utcái tele vannak a lefoglalt kocsikkal, de bonyolult ügyintézés miatt nagy része tönkre megy az évek alatt.
100 település, több mint 100 vőfélye mutatta be tudományát földesen, bár néhány évtizede még elképzelhetetlen volt egy lakodalom vőfély nélkül, ma már egyre kevesebbszer hívják őket, ezért próbálják így megőrizni a hagyományokat.
Igyunk arra az erőre, amelyek alapot fönntartottak.
Bár nem a vicc a lényeg, búsvőfély biztosan nem kap munkát. Nem csak a pajzán rigmusok, hanem a különféle kellékek is fontosak.
Ugye rajta van az alma, ugye az a termékenység jele, van rajta a rozmarin, az összetartása, a szeretet jele.
A Kárpát-medence minden részéből, itt Gyimesből is jöttek vőfélyek, hogy a helyi szokásokat bemutassák.
Násznők régebben is torta helyett tyúkot vittek, és ezt ellopják, felviszik a fára, tehát vannak azért kialakult dolgok tájegységenként, illetve vannak énekek is.
Évtizedekkel ezelőtt vőfé nélkül elképzelhetetlen volt egy lakodalom. Ma már egyre kevesebb pénz jut vőfére.
Hála Isten, a magyar családok inkább most már azt mondják, hogy legyen egy rendezvényszervezőjük, egy vőféjük, aki ezt lebonyolítja, de hát szorítja szépen.
Most hatodik alkalommal rendezték meg a vőfé találkozót. A cél az, hogy megőrizzék a hagyományt az utókornak.
A szokásrend megőrzéséért a vőfélyek tudnak igazán elsősorban tenni valamit, és azért szerettem volna itt a Kárpát-medencében úgy összeszedni minden magyar lakta területről a vőfélyeket. Ahol már nincs szokásba, akkor vigyék vissza a szokásba, ahol meg él ott, akkor meg módosítsanak rajta.
Csak nem 100 településről több mint 100 vőfély mutatta be tudományát földesen.
Ez volt a Híradó, most jönnek a sporthírek Szőke Vikivel, majd az időjárás jelentés. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Székrekedés nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kéméletes, a székrekedés eltűnik, és újra jól érzem magam. Guttalax, szükség szerint. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Rubin szőrme. Egyedi stílus, egyedi kollekció. Egyedülálló üzletünkben, a 7. kerület Dohány utca 5-ben. Miért várnak karácsonyig, amikor bundáját most is megvásárolhatja kedvező áron? Csak a Rubin szőrménél. Válassza ki az ön számára megfelelő bundát. Nercek már 299.990-től. Darabos nercek már 249.990-től. Mindenkit szeretettel várunk a 7. kerület Dohány utca 5-ben.
Amikor úgy érzi, hogy fájdalmas a nyelés, elment a hangja, vagy ég a torka, a Tantum Verde három hatásával enyhíti a fájdalmat, fertőtlenít és csökkenti a gyulladást. A Tantum Verde pasztilla, oldat és spray mellett most próbálja ki a citromos ízű tablettát is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ügyfeleink ideje nagy érték, ezért az E.ON egyszerű és kényelmes ügyintézési módokat kínál számukra. Elektronikus fizetést, ügyintézést választó, pontosan fizető ügyfeleink most az E.ON jutalomkártya programjának részeseivé válhatnak. Egyszerűbb, mint gondolná. Válassza a kényelmet és vásároljon országszerte különböző termékeket, szolgáltatásokat partnereinktől akár 50% kedvezménnyel. Részletek eonjutalomkártya.hu.
Fókuszáljon ön is a legjobb ajánlatunkra. Komplett szemüveg most 22.970 forint helyett, csak 13.990 forint az Ofotértben.
OTP Bank Lovasvilágkupa, december 2. és 4. között a Pap László Budapest Sportarénában.